Ti minden tekintetben vallásos emberek, térjetek meg. Ezt mondja Pál apostol az aténiaknak, és hogyha ezt a megszólítást és felszólítást egymás mellé tesszük, egy kicsit furcsa. Ha azt mondjuk, hogy vallásos ember, akkor arra gondolunk, hogy egy lelkileg érzékenyebb ember, lelki dolgokkal foglalkozó, egy magasabb erkölcsiségnek, magasabb eszmeiségnek megfelelni akaró ember. Azért már ebben a megszólításban van valami elismerés. És hogy minden tekintetben vallásos, hát ez meg a fokozása. És azt mondja, ti minden tekintetben vallásos emberek, térjetek meg. Érdekes ez. Mert azt jelenti, hogy noha az Isten keresésnek, a vallásos életnek millió jelével találkozott Pál Aténben, ez az Isten keresés nem ért célba. Nem ért célba. Félre siklott. Ez nem az igazi kapcsolat Istennel, és úgy is igaz, hogy nem az igazi Istennel való kapcsolat. Nagyon sok időt el lehet tölteni az SZTK-ban. De abból a fél napból akár, amit ott töltünk, tulajdonképpen csak az a néhány pillanat számít, amíg az orvossal beszéltünk. Csak az számít, hogy a megfelelő szakember kezébe kerültünk, és ő mit lát és mit mond. És lényeget tekintve semmi jelentősége nincs, hogy mi hány orvosnak és hány asszisztensnőnek a nevét tudjuk már. És a lényeget tekintve nincs jelentősége, hogy az SZTK mennyire van felújítva, milyen szép járólapok vannak, vagy nincsenek. Nem számít, hogy mennyi pénzt hagytunk már ott a patikába. Csak az számít, hogy a megfelelő szakember lelkiismeretesen megnéz bennünket és mond valamit. Csak az a pár pillanat számít, amikor vele voltunk ott szemtől szembe. És erről szól az Isten tisztelet. Olyan pillanatokért jövünk ide, arra van lehetőségünk, hogy azzal találkozzunk, aki az életünket gyógyítani tudja, és akinek az egész életünk minden vetületével, a kapcsolataink, a testi szükségleteink, minden, a szakmai helyünk, minden fontos. Aki bennünket igazán szeret, és mindent megtehet. Mi azzal találkozhatunk itt. Aki bennünket féltőn szeret, és aki meg tudja tenni, amit senki más mi velünk. Pál apostol végigjárta az aténi templomokat. Jól álltak belőle az aténiek. Plinius történetíró azt mondja, hogy 3000 bárványkép volt körülbelül ott a városban. Minden sarkon valami szentély, valami oltár. Ezek közül egyetlen egyben nem lehetett az igazi Istennel találkozni. Hiába mentek oda, végezték el a cselekményeket, hiába áldoztak erre. Ami ott történt, nem vitt közelebb Istenhez, más irányba vitte az embereket. Templom hátán, oltár hátán állt. Az Olimposznak az Isten világa lefette az élet egész területét. Tanultuk, hogy volt Istene mindennek, a világon mindennek. Volt az égnek, volt a földnek, a tengernek, a tudásnak, a szépségnek, a háborúnak, a bornak, a szerelemnek, a földművelőknek, az iparos mesterségnek, mindennek volt istene. És mindenki kiválaszthatta a neki fontosat, az éppen aktuálisat, és elvitte oda az áldozatát. Azt mondja erre Pál, hogy ezekből látszik valami keresés, valami törekvés. Nagyon vallásos emberek. Hogyha a görög szót kikerestem, akkor ez így szól, hogy Deidi Daimonisteros, és a daimon szó benne van, amit magyarul démonnak szoktunk mondani. Ezt a szót fordítják úgy is, hogy istenfélő, de lehet úgy is, hogy a démonoktól tartó babonás emberek. És ezért, amikor minden végigjárt Pál, ezt olvassuk, hogy háborgott a lelke. Háborgott, hogy bálványok, mesék és babonás félelmek jellemzik azoknak az sok ezreknek a hitvilágát, akik itt élnek. Hogy az ördög sokféleképpen megtéveszti őket. Bálványok, mesék, babonás félelmek. Az aténiek vallásossága. És vajon korunkat nem lehetne ugyanezzel a szóval jellemezni? Bálványok, mesék, babonák. A 21. századnak a szentélyei többnyire mások, mint az aténiek, és mégis van folytonosság. Merem azt mondani, működnek Afrodité szentélyei a különböző szépségstúdiókban, ahol az emberek sokat áldoznak, pénzükből, idejükből. A kozmetikai szolgáltatások végtelen kínálatában. Működnek Dionysos szentélyei, ahol az ember annyit ihat, amennyit bír. Működnek Érosz szentélyei, az éjszakai lokálok, a nyilvános házak működnek. Működnek Árész szentélyei, a hangárok, ahol a legújabb típusú vadászrepülők és rakéták várják a bevetést, a háború istenének a szentélyei sok pénzt követelnek. Működnek Hermész szentélyei, a bankok, abból épül csak sok. Működnek Plutosz szentélyei, a gazdagság istenéi. A plázákat merném például ide sorolni. Megvannak a 21. századnak a szentélyei, ahol ezekhez a régi istenekhez nem is tudatosan, nem vallási módon, de fordulnak sokan reménységgel, keresve, többet várva, mint amit ezek a helyek adni tudnak. És ott hagyják sokan a maguk áldozatát időben, pénzben, erkölcsiségben, sok mindenféleképpen. Atén, ma így mondanánk, hogy egyetemi város volt. Az értelmiségnek a gyűjtőhelye, a gazdag családok oda küldték tanítatni a gyerekeiket. És olvassuk, hogy Pál apostol vitázott az aténi filozófusokkal, epikureusokkal, sztoikusokkal, és hát ezek egy része kapásból leírta az apostol, és azt mondták, hogy fecsegő. Mond mindenféléket. A másik része meg úgy gondolta, hogy na végre egy szellemi partner, valaki, aki egy értelmes ember, és érdekes dolgokról beszél, új szempontok, amit esetleg a maguk gondolatrendszerébe beépíthetnek, de úgy mindenestől, amit az apostol hirdetett, nem tudjuk, hogy valaki hitte-e. A tudomány szentélyeiben természet tudomány, társadalom tudományok szentélyeiben. Könyvtárak, laboratóriumok, stb. Sokan gondolják, hogy mindenre megvan itt a válasz. Vagy ha nincs, majd meg lesz. Mert az emberi tudás nagyon nagy, és az emberi teljesítő képesség. Néhány hónapja volt a baptistai maházban egy vetítős evangelizációs sorozat, és ott hallottam ezt a nagyszerű, nekem nagyon tetsző hasonlatot a tudomány lehetőségeiről, hogy az olyan, mint éjszaka a részeg ember a lámpa alatt keres. Megkérdezi valaki tőle, bátyám, hát mit keresél itt? Hát mondja, hogy a kulcsomat. Miért? Itt vesztette el? Nem, de itt legalább látok. Hát a tudomány lehetőségei ilyen. Keres, de hát van egy terület, amit lát, és sok minden, amit nem lát. És vannak olyan kérdések, amiket föl se tesz. Mert nem a tudomány területéhez tartozik. A tudomány leírja a világot. A vallás és a hit pedig értelmezi azt. A tudomány a dolgok működésével foglalkozik, a vallás pedig, hogy honnan ered, mi a célja. Értékeket, abszolút értékeket fogalmaz meg. A tudomány lehetőségei végesek. Van, amire nem fog válaszolni soha. A válasz máshol van. Egy ilyen világban jelent meg Pál apostol Krisztus evangéliumával. És egy nagy ötlettel köti a maga mondani valóját egy a városban talált érdekességhez, hogy tudnélik, volt ott egy oltár, aminek a felirata az volt az ismeretlen Istennek. Azt mondja Pál, hát én ezt az Istent hirdetem nektek. Akinek építettétek ezt az oltárt, de akiről semmit nem tudtok. Hát tudjátok meg, hogy ennek az Istennek az illetékessége az egész földkerekség. Nem az ég, vagy a tenger, vagy a föld, vagy a pénz, vagy a nem tudom mi. Az egész, minden. Az ő alkotása, az ő illetékessége. Ő ad mindenkinek életet, leheletet, és mindent. Az ő jóságából élünk. És az ő jóságára számítunk a jövőben is. Csak ennek az egy Istennek a jó indulatától, gazdagságától függünk. És arra teremtett minket, hogy keressük őt a vele való kapcsolatra. A vele való kapcsolatra. Eszembe jutott Ady Endrének egy verse a keresésről. Isten kereső lárma a címe. Nevet sem értem, Istenem. De van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból, nagy jedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, Fölség. Isten, a tied minden. Arra teremtett Isten minket, hogy keressük őt, mert nincs messze egyikünktől sem. Hát nem a vaksötétben tapogatunk, hanem Isten maga akarja magát megmutatni nekünk. És ha megtaláltuk őt, akkor ebben a kapcsolatban állhat helyre az életünk. Ő maga akarja magát megmutatni. És ezért küldött egy férfit, mondja az apostol, akit abban is igazolt előttünk, hogy feltámasztotta őt a halálból, Jézust. A legtökéletesebbnek Csia Lajos fordítását éreztem, ahogy ezt a bibliai verset lefordítja. Azt mondja, kitűzött egy napot, melyen igazságosan fogja ítélni a föld lakóit egy ember által, akit külön kiválasztott, arra pedig, hogy hinni tudjatok benne, azzal nyújtott lehetőséget mindenkinek, hogy őt a halottak közül feltámasztotta. Ez volt a legnagyobb pecsét, sok más. Mert ilyen, mint Jézus, nem létezett az emberi történelemben. És ha valaki elkezdi megismerni őt, akkor mindenképpen rácsodálkozunk. A végső következtetés pedig hit dolga, hogy az ember becsukja a Bibliát, és megy tovább, vagy pedig leborul. Mert Isten maga jött közénk, ő benne. És ő lesz az, aki ítéletet gyakorol. Nem a lelkiismeretünk előtt kell megállni, nem a köz előtt, Isten előtt, minden napunkkal, minden tettünkkel, egész életünkkel, Isten előtt. És őt hirdeti Pál az aténieknek. A hagyomány ismerni véli ennek az aténi oltárnak a történetét. Hogy tudnélik, volt egy nagy testis járvány a városban, és hát hogy vége szakadjon minden Istennek, mutatták be az áldozatot, hogy bármelyik haragszik, engesztelődjön meg, de hogyha ez a járvány nem a 3000 körül való volna, közül, tehát nem a 3000 Isten közül, vagy sok ezer Isten közül valamelyik volna, amelyik megharagudott, hanem egy olyan, akire nem gondoltak, hát építsünk neki, és vegye úgy, hogy ez pedig az övé, csak érjen véget a járvány. És az ismeretlen Istent, hogy teljes legyen a kihengesztelés minden Isten felé. Az ismeretlen Isten oltára így épült meg. És azt mondja Pál apostol, hogy ezzel az Istennel kapcsolatban mindeddig tudatlanok voltatok. De törekedjetek megismerni az Urat, és forduljatok felé teljes szívvel. A tudatlanság idejét elnézte, de most azt parancsolja mindenkinek mindenütt, hogy térjen meg. Mert nem elég, hogy áll az oltár, és azt mondjuk, hogy akkor ez pedig az övé lesz. Nem elég, hogy áll az oltár. A megtérésben sokkal többről van szó, mint hogy ennél az oltárnál időnként megmutatjuk magunkat. Vagy mi kevés, hogyha magunkra fordítjuk ezt az igét. Vagy mi kevés, hogy a templomban kötöttünk házasságot, hogyha a házasságunkból, annak mindennapjaiból kimarad Isten. Vagy mi keveset ér, ha megkereszteltük a gyerekeinket, ha a gyereknevelésből kimarad Isten. Kevés vasárnapról vasárnapra meghallgatni az ige hirdetést. Hogyha ezt nem követi személyes imádság, válasz arra, amit Isten mondott. Önvizsgálat, elhatározás, engedelmesség. A megtérésben nem felekezetekről, nem szertartásról, nem szavakról, nem hangulatról van szó, hanem a gondolkodásunk megváltozásáról, hogy a legnagyobbat a legnagyobbnak látjuk. És hogy magunkról pedig úgy gondolkodunk, mint aki kért Jézus Krisztusban, utánunk jött, hogy megmentsen, megváltson, más emberré formáljon. Nem csak tudunk Istenről, hanem teljes bizalmunk az övé. Ez a bizalom imádság. Vasárnap és esténként és a nap folyamán imádság, kapcsolat. Ez a bizalom, amelyben elfogadjuk Jézus Krisztus megváltását. Ez a bizalom engedelmességbe kell, hogy megnyilvánuljon, és az Isten minden lépésünket, amit engedelmességben tettünk, igazolja. Jól tetted, így érdemes, veled vagyok. Állnak az igaz Isten templomai ma Magyarországon, némelyiken csillagban, némelyiken kereszt vagy kakas, és mégis azt kell mondanunk, hogy ez az Isten az ország népének ismeretlen Isten. Ismeretlen Isten. Lényegében ismeretlen. És ezek a templomok az ismeretlen Istennek emelt szent helyek, amit nem egy járvány okán, hanem az ősök emeltek. De sokaknak ismeretlenné lett Isten, aki tudja, hogy kicsoda ő valójában, mondja el. Mondja el és hirdesse, mint Pál apostol. Azért, hogy ez a nép megmaradjon és boldoguljon. Azért, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azért, hogy aki hisz, annak az életében az Isten hatalma nyilvánvalóvá váljon. Hogy aki hisz, az hazataláljon. Amen. A 466. éneknek első versét énekeljük. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.
Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.
Úr Jézus Krisztus, a mi világunk is tele van bálványokkal. Hogy az életünkben vannak-e, mik azok, te mutass rá. Mutass rá, Urunk, hogy ne pazaroljuk magunkat, és ne reménykedjünk, ne fűzzünk nagy reménységet olyan dolgokhoz, amik hosszú távon becsapnak minket. Hogy ne csak kicsit vagy nagyon vallásos emberek legyünk, hanem a te megváltott, újjászült gyermekeid, egészen a tieid. Köszönjük, hogy nem vagy messze egyikünktől sem. És meghallod mindazokat, akik bizalommal fordulnak feléd. Testi vagy lelki nyomorúságban, félelemben, kudarcban, vagy éppen boldogan, hogy sok jóval elárasztottad őket. Köszönjük, hogy fiadban megváltottál. Köszönjük, hogy rajta keresztül tanítasz bennünket az élet útján járni. Köszönjük, hogy ez az életút visz tovább, mint a földi élet. Köszönjük neked, Urunk, ezt a templomot, ahol jobban-jobban megismerhetünk téged, ahol újra és újra találkozhatunk veled, ahol imádhatunk téged a hívők közösségében. Köszönjük, Urunk, hogy ez a hely is egy szent hely számunkra, ahol jó nekünk lenni. Köszönjük, Urunk, a fiatalokat, akik vannak a gyülekezetben. És kérünk, hogy az elkövetkező héten áld meg azt a 4 napot, amikor szeretnénk jobban rád figyelni, amikor nyaralhatunk is, de lelkiképpen is gazdagodhatunk együtt a te színed előtt. Könyörgünk hozzád minden beteg testvérünkért. Te tudod, hogy ezekben az időkben ki mindenkire gondolunk aggódva. Urunk, kérünk, hogy légy hozzájuk kegyelmes. Hisszük, hogy meg tudod őket gyógyítani. És ha más volna a szándékod, akkor végezd el nekik adott időben, a szívükben, hogy készen legyenek a veled való találkozásra, és hogy tőled kapott erővel tudják elhordozni azt, ami most nekik adott. Kérünk, légy hozzájuk közel, légy vigasztalójuk, támaszuk. Kérünk, hogy áld meg azoknak pihenését, akik most nincsenek itt köztünk, talán gondolatban csak. És köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat a csendben, amiket most egyenként elmondunk neked. Helyünkről fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg.